Október 15-én, a Fehérbot napján minden évben vak és gyengén látó testvéreinkről emlékezünk meg. A mai beszélgetésben a Magyar Református Szeretetszolgálat Vak Misszió Alapítványának munkatársával és önkénteseivel Miklódi Márta beszélget arról, hogy az Úr bevonásával ebben a helyzetben is teljes életet lehet élni, közösségben szolgálva.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és a telefonvonal túlsó végén három beszélgető társamat, Erdődi Viktort, Farkas Natáliát és Durgonics Tamást. Ők mindannyian a Magyar Református Szeretetszolgálat Vakmisszió Alapítványának az önkéntesei, illetve munkatársai. És akkor arra kérem önöket, miután a Fehér Bot napjára készülünk, hogy két vak testvérünk van közöttünk, Tamás és Viktor, és arra kérem önöket, hogy mondják el az élettörténetüket, tehát azt, hogy a születésüktől kezdve ezt a helyzetet kellett megélniük, és hogyan tudták elfogadni, hogyan jutottak hitre, hogyan találták meg Istent, és hogyan találták meg a vakmissziót. Kérem szépen, Tamás, kezdj el!
Köszönöm a lehetőséget, és köszöntöm a kedves hallgatókat ismét. Lényegében születésem óta vakember vagyok, hiszen koraszülött voltam, 6,5 hónapra születtem. Azt gondolom, most így hívő emberként, így sok év elteltével, hogy Istennek bizonyára már a kezdetektől célja volt az életemben, és komoly terve lehetett velem, hiszen az orvosok lényegében egy lyukas garast nem adtak volna azért, hogy én megmaradok. 3 napot mondtak, azt mondták, hogy ha az első 3 napot túlélem, akkor megmaradok, de nem valószínű. Ehhez képest ezt szoktam mondani a barátaimnak viccesen, hogy jól kitoltam velük, mert 42 évvel túléltem azt a 3 napot, sőt, most már több. Úgyhogy ebből is azt érezhetem, és azt gondolhatom így sok évvel visszatekintve, hogy Istennek komoly terve volt az életem, és aztán ez később be is bizonyosodott. Tehát koraszülöttként inkubátorba kerültem, és ott egy műszaki hiba következtében túl adagolták az oxigént az inkubátoron belül, így károsodott a szemem végérvényesen, tehát fizikailag vak lettem. Viszont olyan közegben nőttem föl, ahol mindig azt próbálták belém plántálni, hogy ne érezzem magamat kevesebbnek azért, mert a fizikai szememben nem látok, hanem próbáljam kihozni a megmaradt képességeimből a legtöbbet és a legjobbat. Ekkor még ugye nem tették hozzá, hogy mindezt Isten dicsőségére kellene tennem. Ez később vált bennem tudatossá, hogy nekem Isten dicsőségére kell kamatoztatnom mindazokat a képességeket, talentumokat, amiket kaptam tőle. Van nekem egy nagyon, számomra nagyon kedves látóbátyám, aki kisgyermekkoromtól megpróbált engem bevonni a legtöbb látós dologba, tehát amit egy kortársam elvégezhetett, és vakon megoldható volt, azt velem megoldott engem. Engem levitt focizni a srácokkal, játszottunk a pincében, papírdobozban űrhajósat. Ezer dolgot tudnék mesélni, hogy mennyi mindent megéltünk mi együtt. És aztán elérkezett nagyjából a 10-12 éves korom körüli időszak, amikor sokat jártam későbbi keresztszüleimhez vidékre, és ők elvittek magukkal templomba gyakran, a falujukban lévő kicsi református templomba. És nekem annyira tetszett, olyan szépeket mondott a nagytiszteletű úr, de akkor még nem is mindent értettem, csak mégis olyan jól esett hallgatni. És aztán 12 évesen saját döntésből, saját elhatározásból keresztelkedtem meg. Édesanyám ezt támogatta, édesapám ebben nem szólt bele, hiszen ők már kiskoromban elváltak, és édesapánkkal nem tartottuk a kapcsolatot. Édesanyám jóvá hagyta, hogy ha úgy van kezem, persze keresztelkedjek meg. Ő ekkor még Isten kereső volt, később tért meg, Istennek hála. És aztán, ahogy megkeresztelkedtem, jött a készítés, hogy szeretnék járni református hittanra a vakok iskoláján belül. Az erre is azt mondta akkor még édesanyám, hogy hát mindenképpen jobb, hogyha hittanra járok, mint hogyha kint cigiznék a sarkon a többi sráccal, úgyhogy ott biztosan jó helyen leszek, engedte, hogy beiratkozzak hittanra. Beiratkoztam, 16 évesen konfirmáltam, 8. koromban, és aztán középiskolában jött az elhívás. Konkrétan volt egy álmom, amikor is azt álmodtam, hogy egy nagy tömeg előtt állok és beszélek. És ekkor még nem feltétlenül értettem, hogy ez mit jelent, de aztán később kikristályosodott bennem, hogy valamilyen módon nekem Istent kell szolgálnom, azon felül, hogy a saját életemmel, a saját környezetemben valamilyen módon szolgálom őt. 1998-ban kerültem kapcsolatba a vakmisszióval, akkor még ifisként, aztán önkéntes kántori szolgálatot vállaltam a misszión belül. Én lelkész szerettem volna lenni, de erről akkoriban lebeszéltek, mondván, hogy bizonyos követelményeket nem tudnék teljesíteni vakon. Így maradt, mondták, hogy ha mindenképpen egyházi szolgálatot szeretnék végezni, hát akkor legyen a hittanoktatás, bár ez sem lesz könnyű, és ez sem biztos, hogy menni fog, nem sok reménnyel kecsegtettek, de végül Isten kegyelméből sikerült elvégeznem a főiskolát. Aztán a főiskola után elvégeztem egy gyógypedagógiai asszisztensi OK és felsőfokú tanfolyamot, majd elvégeztem a 2 éves kiegészítő vallástanár mesterképzést, így most már egyetemi végzettségem is van, és középiskolában is tarthatnék hittant. Ezen felül pedig sok olyan tantárgyat sikerült elsajátítanom a képzéseimen belül, amiket a lelkészek is tanulnak. Így lényegében az is megvalósult, amit szerettem volna, tehát majdnem olyan vagyok, mint egy lelkész, de mégsem vagyok lelkész, viszont a vakmisszión belül önkéntesként sok olyan feladatot kapok, amit akár egy lelkész is elvégezhetne, például hogy áhítatnak a felmondása, vagy leírása, elkészítése, megfogalmazása. És jelenleg van egy világi főállásom is, abban is dolgozom, és a vakok iskolájában tartok református hittant.
Ez nagyon érdekes és szép volt. Azt jelenti, hogy most a helyén van, ugye? Tehát megtalálta a helyét az életben.
Alapvetően igen.
Van esetleg olyan szentírás ige, ami úgy gondolja, hogy az Úristen megszólította. Hogyan alakult ki ez a komoly elhívás?
Nagyon kedves, sok kedves ige hely van számomra, de amelyik történet nagyon kedves nekem, ugye, amikor ugye olvassuk a János evangélium a 9. része első néhány versében, ugye a vakon született ember történetét, amikor is ugye megkérdezik a tanítványok Jézustól, hogy ki vétkezett, hogy az ember így született. Ő vétkezett, vagy a szülei? És azt mondja erre, hogy Jézus, hogy senki nem vétkezett. Itt nem erről van szó, hogy ez egy átok lenne, vagy ez egy megbélyegzés lenne ez az állapot, amiben mi élünk, hanem azért történik mindez, hogy nyilvánvalóan váljanak rajta Isten dolgai, vagy most, hogyha nézünk, nyilvánvalóan váljon rajta Isten dicsős. Ezt úgy fordítottam le a magam életére nézve, hogy azért lettem talán látássérült, vagy azért lettem vakember, mert Isten így is tud eszközeként használni egy vakembert is. Hogy Istennek a testi állapot nem okozhat korlátokat, hanem ő így is föl tud bennünket használni jó eszközeként, hogyha mi erre nyitottak vagyunk.
Hát erre jó példa az egész eddigi élete, hogy az Úristennek a komoly terve volt önnel, és ez meg is valósult. Ugye a saját akarata is kellett hozzá.
Mindenképpen, persze.
Köszönöm szépen, Tamás, és akkor megyünk tovább. Viktort fogom megkérdezni, hogy ő is mondja el az élettörténetét.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit, remélem, hogy jól lehet hallani. Sok mindenben hasonlítok. Tamással kapcsolatban azért annyit jó szívvel hadd jegyezzek meg, hogy mi közöttünk igen komoly barátság van, és ez nekem rendkívül sokat jelent, és ezt nem szeretném, hogyha ezt nem mondhatnám el, hiszen ez számomra az ő barátsága nagyon-nagyon-nagyon sokat jelent. És hát az eddigi életünkben is most főleg, hogy közösen szolgálhatunk, ez talán még inkább így van. Ezt mindenképpen szerettem volna jelezni így az elején. Ami pedig a személyes életemet illeti, sok mindenben hasonlít, főleg az eleje, hiszen Tamáshoz hasonlóan magam is ugyanúgy kaptam meg ezt a látássérültséget, hiszen ugyanúgy inkubátorba kerültem sok problémával, és hát ugyanez az oxigén túladagolásos történet következett be. Az én családom vegyesen fogadta ezt a dolgot, volt egy része, akik semennyire nem tudtak velem mit kezdeni, és volt egy része, akik viszont komolyan tudtak velem mit kezdeni, és tudtak olyan döntéseket hozni, ami a későbbi életemet hát meglehetősen pozitívan, és hát hiszem ma már, hogy az isteni gondviselés által befolyásolta. Így különösen meg kell emlékezni az apai nagyszüleimről, akik a leginkább tudatosan próbáltak ehhez a dologhoz állni. Nyilván nekik is nehéz volt elfogadni, de ők tudtak olyan döntéseket meghozni, amik valóban a túl a sajnálkozáson, meg az egyéb ilyenkor hát szokásos reakciókon túl azért valami érdemi segítséget is jelenthetett, hiszen neki köszönhetem azt, hogy megtanultam teljes életet élni. Alapvetően ők voltak azok, akik az iskola mellett a kezükbe vették a sorsomat, és hát ma már tudom, hogy ez kizárólag az Isten kegyelme volt, hiszen nélkülük nem lennék az az ember, aki most vagyok. Tehát egészen biztos, hogy az ő igen komoly segítségük nélkül ez nem így lenne. És még itt ezen belül is különösen a nagyapámmal való viszonyom volt olyan, amely azt gondolom, hogy emberileg rendkívül sokat adott, hiszen ő volt az, aki mindig megpróbálta elmagyarázni, hogy mire kell odafigyelnem az életben, és alapvetően két dolog köré összpontosult ez a magyarázat. Az egyik az, hogy kisfiam, attól, hogy nem látsz, ugyanannyit érsz. Ez volt az első fő gondolata. A második fő gondolata pedig az volt, hogy azért, mert nem látsz, ne gondold azt, hogy az egész világ hatákban áll, és várja a te parancsaidat. Oda kell tenned magad. Ezt így mondtam mindig, hogy be kell állnod a sorba. Nincsen az, hogy te nem teszed meg a magadét, a képességeidet tessék használni, és tedd meg. Szóval ez egész életemben végig kísért, és hát mai napig is visszaemlékszem ezekre a dolgokra, és úgy időnként, amikor úgy értékelem az életemet, akkor azért úgy bennem van a kérdés, hogy túl azon, hogy hát a teremtünk mit szól mindahhoz, amire én törekszem, ha ő most itt lenne, akkor vajon mit szólna. Na most, ami az Istennel való találkozásomat illeti, nagyot ugrunk, ez is egy kicsit kapcsolódik Tamáshoz, mert ugye a református hitoktatás, amikor elindult a vakok iskolájában 1988 szeptembere, inkább októbere környékén, akkor 88 szeptemberében volt egyszer egy olyan alkalom, amikor az összes hit oktatása jelentkezőt behívták egy terembe. Ugye 88 nyarán jött a lehetőség, hogy lehet jelentkezni hitoktatásra, és hát a nagyszüleim, akik tudták, hogy én meglehetősen komolyan gondolkodom a világról, természetesen megkérdezték, hogy hát én mit szólnék ehhez, és azt mondtam, hogy hát miért, mert nem tudom, mi az a hittan, majd megtudom. És hát betereltek minket egy ilyen közös alkalomra. Itt még a felekezeti hovatartozás nem volt fontos, hiszen ez egy egyszerű alkalom volt, és itt egy ilyen imádságos légkör vette kezdetét, tehát egy vezetett imádságos imaóra. Azt mondanám igazából, ugye miután egy katolikus rádióban beszélgetünk, hogy a katolikus igeliturgiának a tételei, tehát a misének a tételei hangzottak el magyar nyelven, ezek a nagyon szép, egyébként gyönyörű imádságok, és ez ott túl azon, hogy nyilván a szövegek maguk is nagyon veretesek, nagyon szépek, egy olyan fajta jelenlét kezdett számomra nyilvánvalóvá válni, amit én azelőtt nem tapasztaltam. Ez egy nagyon személyes jelenlét volt, nagyon meghatározó jelenlét volt. Valóban az Istennek, a Teremtőnek a jelenlétét tapasztaltam, és azt, hogy ő neki komoly tervei, elképzelései vannak az én életemet illetően, és hogy ő szeretne az én életembe belépni, és hát én természetesen igent mondtam, hiszen ez a jelenlét az olyan volt, amit én azelőtt én nem éreztem, nem tapasztaltam. Azon a napon se gondoltam egészen este 17:30-ig, hogy ez megtörténhet. Hát megtörtént, és én úgy jöttem ki abból a teremből, hogy én azt mondtam, hogy én mától kezdve szeretném Istennel élni az életemet. Természetesen később ugye református hitoktatás, konfirmálás ugyanúgy, ahogy azért megvolt Tamás életében. Ami egy másik nagyon sarkallatos pontja az életemnek, és ez hiszem, hogy kapcsolódik az Istennel való találkozásomhoz, az a zenéhez való viszony. Azelőtt a kötelező zeneoktatáson túl engem ez nem érdekelt, viszont nagyon érdekes volt, hogy amikor én Isten hívő lettem, akkor utána rá egy hónap arra elkezdett nagyon-nagyon érdekelni a zene. Elkezdett az érdekelni, hogy hogyan kell zenét írni, hogy kell zenét létrehozni. Hát természetesen sokat nem tudtam erről a dologról, viszont hajtott az a vágy, hogy én ezt meg akarom tanulni. És hát amíg mások kilógtak az udvarra, meg ellógtak mindenhova a vakok iskolájába, én meg belógtam az zongoratermekbe. Már volt, hogy úgy szóltak, hogy fiam, maga mit keres itt állandóan a zongora közelében? Hát mondom, én zongorázni szeretnék, én azt keresem itt. És állandóan belógtam, és minden alkalmat megragadtam, hogy én hangszer közelébe üljek, mert én zenélni akarok. Na most gyakorlatilag ez odáig fejlődött, hogy nagyjából azt mondhatom, hogy 90%-osan autodidakta módon megtanultam zenét írni, zenét szerezni, ami természetesen az egész hátralévő eddig eltöltött életemet nagyjából meghatározta, hiszen az Istennel való kapcsolatomnak egyik nagyon sarkalatos pontja a zenében való elmerülés, és a zene általi kinyilatkoztatás az Isten lényéről, ami olyan, amit szavakkal nem igen lehet. Tehát ez nem csak akkor van ez így, amikor zenét írok, hanem akkor is, amikor zenét hallgatok természetesen, vagy éppen zenélek, hiszen ugye én is szoktam kántori szolgálatot végezni, Ugye a vakmisszióval kapcsolatban úgy sikerült ez a kapcsolatteremtés, ugye természetesen a hitoktatást, ugye Jakab Miklós és felesége áldott az ő emlékük, hiszen ők nagyon sokat tettek a látássérültekért, azt hiszem, hogy róluk meg kell emlékeznünk. Aztán később más közösségekbe jártam, olyan közösségekbe, ahol nem nagyon voltak vak emberek, viszont egy időben ott nagyon megtaláltam a helyemet, és aztán amióta Alexandra átvette a vakmissziót, azóta érzem azt, hogy itt nekem megint helyem van, nagyon is, és mindent szeretnék megtenni azért, hogy amit hozzá tudok tenni, akár a kántori szolgálat, akár más egyéb területek, hiszen én is végeztem teológiát. Igaz, hogy nem református teológiát, de teljes értékű teológiai főiskolai diplomát sikerült szereznem 2001-ben, ami feljogosít arra, hogy egyrészt, ha kell, akkor akár igehirdetést is tartsak, és hát Tamáshoz hasonlóan akár oktatást is. Én inkább az igehirdetés az, amit jobban szerettem, és hozzám közelebb állt, és mind a mai napig így van, és gyakorlatilag természetesen, hogyha Alexandra számít erre, akkor a vakmisszión belül az áhítatóknak a megírása, a megtartása, vagy egy-egy táborban, ahol ugye nyáron Tamás is, és jó magam is ugye kis csoportos beszélgetést vezettünk, tehát ilyenekre abszolút kapható vagyok. És hát természetesen minden, ami zene, az számomra az egy sarkallatos pont. Viccesen szoktam mondani, ugye van Máté Péternek egy nagyon, számomra nagyon kedves dala, aminek ugye ez a refrénje, hogy zene nélkül mit érek én. Hát ezt rólam írták, de én ehhez azt tenném hozzá, hogy Isten és a zene nélkül mit érek én. És hogyha egy igét kellene választani, akkor hát nem vagyok könnyű helyzetben, de tulajdonképpen azt az igét választanám, amit ugye így mond Pál apostol a római levélben, itt a 8. fejezetben, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra van. Egy picit ugye az eredeti görög azt mondja, hogy minden együtt munkálkodik a jóra. Tehát itt a kérdés számomra nem egyszerűen az, hogy én mennyi jót teszek ebben az életben, mennyire akarom elkápráztatni az embereket, hogy én milyen jó vagyok, meg milyen nagyszerű. Fontosak a jó cselekedetek, de a maguk helyén. Itt Pál apostol azt mondja, hogy akik Istent szeretik, akiknek van egy szeretet kapcsolata Istennel, azoknak lesz minden a javukra. Igenis, ezt kimondja a Biblia, és ettől nem szabad félnünk, hiszen akik Istent félik, azokra ő jobban kiterjeszti az áldásait, egyszerűen azért, mert Isten is egy szeretetteljes lény, és a mi szeretetünk, hogyha felé összpontosul, annak igenis következménye van. És itt a mindenben, igen, benne van a vakság is. Azt nem mondom, hogy a vakság csodálatos dolog, nem, megvannak a nagyon nagy nehézségei, amit megélünk, viszont azt vallom, hogy fizikailag vakon lehet teljes életet élni és boldog életet, lelkileg vakon viszont biztosan nem lehet. Tehát a fizikai vakság önmagában nem fog senkit megakadályozni abban, hogy egy kiteljesedett élete legyen, nehezebb lesz, küzdelmesebb lesz, de önmagában senki nem mondhatja azt, hogy mert fizikailag vak vagyok, ezért nem tudok teljes életet élni. Ezt senki nem mondhatja, hiszen vannak lehetőségek, amiket meg kell ragadni, és leginkább az Istennel kötött szövetség az, ami ebben azt gondolom, hogy minden embert, függetlenül attól, hogy most vak vagy nem vak, segíthet abban, hogy egy kiteljesedett élete legyen.
Köszönöm szépen. Én úgy gondolom, hogy teljes életet él így most is. Csodálatos dolog a zene. Amikor az Isten megszólította, és a zene felé irányította, az egy mennyei dolog, mert a nagy zeneszerzők művei is talán a mennyből származnak.
Egészen biztos, és egy utolsó mondat, hogy a Bibliában az van, egy olyan zsoltár van, nem a zenéről szól, hiszen egy messiási zsoltár, de van egy fél mondat benne, hogy Isten Izrael dicséretei között lakozik. Tehát ugye a zenén keresztül, ugye a mennyben is van zene, ez egészen biztos. Arról nem tudunk, hogy írnak novellákat a mennyben. Nem valószínű, hogy szükség van, most nem becsüljük le az írókat, egyáltalán nem. De hát ez egy földi dolog. Viszont a zenéről egészen biztosan tudjuk, hogy nem földi dolog, hiszen Isten nekünk adta azért, hogy közeledni tudjunk hozzá, és valahol olvastam, hogy akik nem hisznek Istenben, azok is a zenén keresztül valami nemesebbel, valami magasabb rendűvel találkoznak. Lehet, hogy olyannal, amit nem tudnak megfogalmazni, de később, amikor találkoznak Istennel, akkor megértik, hogy aha, igen, a zenén keresztül én ezt értettem meg. És akkor már össze tudják kapcsolni, hogy mi az a kinyilatkoztatás, amit a zene sokkal magasabb rendűen megad, mint bármi más.
azért csodálatos dolog a zene, mert én magam is megéltem, hogy szinte felemeli az embert megyei magasságokba.
Hát
köszönöm szépen, és Natáliát fogom most megkérni, ő látó. Arra kérem, Natália kedves, hogy mondja el, hogy hogyan talált rá a vakmisszióra, a munkatársi munkakörre, és hát persze azt is, hogy milyen családi nevelést kapott otthon a szülői házban, később tért meg, vagy eleve vallásosan nevelték.
Áldás békesség, én is szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Én 23 éves vagyok, és az én gyökereim egészen Kárpátaljára nyúlnak vissza, ugyanis ott születtem, Nagy Szőlősön. Hát az történt, hogy a szüleim engemet a kórházban felejtettek, ott hagytak. Ezután átkerültem Szolyvára, az is egy ottani város. Szolyvai kórháznak a gyermekosztályára, ha jól tudom, igazából ezt csak utólag kérdeztem meg. Én onnan 2 éves koromban kerültem a nagydobronyi irgalmas samaritánus református gyermekotthonban, és ott nőttem fel. Tehát a szüleimet én teljesen nem ismerem, rokonaimról sem tudok, viszont nagyon jó nevelést kaptam, hiszen egyházi intézmény, így az urat én már egész kiskorom óta ismerem és tudok róla, hiszen ebben nőttem fel. Nekem ez volt a természetes, az étkezések előtt és után is mindig ugye imádkoztunk, lefekvés előtt mindig imádkoztunk, és tartottak nekünk ilyen kis esti áhítatót, bibliórák voltak, folyamatosan hallottunk az Úrról. Idősebb korunkban jártunk a parókiára, ott a helybéli parókiára, majd még idősebb korunkban a templomba is, illetve nyaranként mi jártunk ilyen egyházi, egyhetes hittantáborokba, úgymond, ahová nagyon szerettünk menni, hát vagy legalábbis én nagyon szerettem menni. Igazából én rendes nevelést kaptunk, rendesen jártunk iskolába, óvodába én nem jártam, de a későbbiek már járhattak, volt ilyen lehetőség. Ugyanúgy 9 évig jártam a középiskolánkba, majd 2 évet a református líceumban, a nagydobronyi református líceumban. Ezután ezt befejeztem, leérettségiztem, majd mentem a beregszázi főiskolára, a 2. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolára. Itt az óvodapedagógia szakot végeztem el 4 évig, amelyet befejeztem. Ezután én kijöttem Magyarországra önkénteskedni, úgy kerültem ide, és itt is maradtam. Sajnos csak 1 fél évet tudtam önkénteskedni, mivel a Covid közbeszólt, nem tudtam kijönni egész évre, igazából ez egy 1 éves önkénteskedés. Ez is egy református szervezeten belül az ÖDÉN, önkéntes diakóniai évben szervezetén belül folyt, de egy óvodában voltam önkéntes, egy református óvodában, szóval folyamatosan ott volt az Úr, és úgy döntöttem ezután, az önkéntes év után, hogy én kinmaradok Magyarországon, itt Budapesten, kerestem egy munkát, nem rögtön a vakmisszióhoz kerültem, mivel nagyon gyorsan kellett egy munka, ezért egy cipősboltban sikerült találnom munkát eladóként, értékesítőként, amelyet végül azért abba hagytam, mivel nem éreztem magaménak. Ide azért mentem őszintén, mert a tulajok keresztények voltak, és mindenképpen egy keresztény munkatársat szerettek volna, de nem minden az, aminek látszik, szóval nem találtam meg ott a helyem, nem érzékeltem ott közel az urat egyáltalán, és ezután kerestem másik munkát, és így találtam rá a vakmisszióra. Katona Viktória által, aki nagyon közel áll hozzám, és nagyon sokat segített, és segít nekem. Őt a gyermekotthonban ismertem meg egyébként, mert ott volt lelkész Nagydobronyban, és a gyermekotthonnak lelkész igazgatója volt, és igazából így vagyok itt most a vakmisszió munkatársa. Az én megtérésem az még otthon történt Kárpátalján, egy ilyen hittantáborban, egy egyhetes hittantáborban, amelynek az utolsó estéjén volt egy úgynevezett csendséta, amely után volt egy visszahívás azoknak, akik úgy érezték, hogy őket megszólította az Isten, és hogy meg szeretnének hozzátérni, letenni elé a bűnüket, a terheket. Én és egy barátnőm ilyenkor úgy gondoltuk, aki szintén egy gyermekotthonban nőtt fel, mi úgy gondoltuk, hogy vissza kell mennünk, úgy éreztük, hogy megérintett minket az Úr. Nekem igazából ott volt meg az az érzés, ott történt meg ez a nagy áttörés, a megtérés, és hát nagyon hihetetlen volt igazából, leírhatatlan, nem tudok rá szavakat találni. Én nagyon hálás vagyok, hogy az Úr így formálta, és így formálja még mindig az életemet, hogy ennyire közel tart magához, nem enged el akár mennyire távolodnék is el tőle, és nagyon hálás vagyok, hogy olyan embereket ad mellém, akik támogatnak ebben is, nem lehúznak, meg nem lenéznek ezért. Igazából sokszor észre sem veszem, hogy milyen nagy ajándék az én életem, pedig az, és kedvenc igém, több is van, de egyébként, ami úgy az életemhez úgy hozzátett, az a Zsoltárok 37. részének a 7. A verse, amely következőképpen hangzik: bízd el magadat az Úrra, és várj türelemmel, amíg cselekszik. Ez azért kapcsolódik az életemhez, mert nagyon sokszor azt vártam, hogy amikor imádkoztam, hogy az Úr rögtön adja meg nekem. De nem adta meg, és én így elengedtem az ügyet, hogy akkor jó, biztos úgysem kapom meg, és aztán megkaptam. Csak türelmesnek kellett volna lennem. Egyébként itt a vakmisszióban még elég friss munkatárs vagyok, mert április elejétől szolgálok itt. Igazából ezt nem is munkának hívnám, hanem hivatásnak nevezném, mert azt érzem, hogy az Úr itt akar engem látni. És egy olyan befogadó közösség tagja lettem, ahol csak szeretet vesz körül és csodálatos emberek. Úgy éreztem az elején, hogy nehezen fognak befogadni engemet a közösség tagjai, de abszolút nem ez történt, teljesen az ellentéte. Mindenki nagyon nyitott volt, nagyon kedves volt velem, hihetetlen volt. Tehát az elején a Alexandra, a főnököm, ugye, nem adott nehéz munkákat, és csak telefonálgatni kellett, hogy ne rögtön a mély vízbe kezdjem. Akiket felhívtam telefonon, nagyon kedvesek és nyitottak voltak velem, és volt, akivel ugye még több mint egy órát is, vagy egy órán keresztül is beszélgettünk így az első alkalommal. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy Isten végül ide helyezett engem.
Köszönöm szépen, kedves Natália, ez nagyon szép és megindító történetet mondott el. Úgy tudom, hogy a vakmissziónál élénk közösségi élet folyik, tehát vannak hitmélyítő alkalmak, táborok. Miben szoktak részt venni? Mindegyikükkel kérdezem.
Igen, ez igen. Abszolút, abszolút. És egyre inkább ez egy felszálló ágban van, és gyakorlatilag most már lassan megadatik az is, hogy lesz ugye Debrecenben, ugye ott azért már van saját helyi vakmissziónak, és most úgy tűnik, hogy Budapesten is egyre inkább ez válik valósággá, legalábbis Alexandra minden megtesz azért nyilván, hogy ez így legyen, erre jó esélyeink vannak. Hát ezek mindenképpen nagyon-nagyon jó alkalmak. Ugye a következő alkalmunk, ugye, ami egy nagyon jelentőség teljes, ez ugye a Fehérbot napja okán, október 14-én pénteken. Ez egy ilyen gyakorlatilag egész napos program, ami csendes percekkel, igei percekkel, közös ebéddel, és majd, ha jól tudom, akkor a Magyar Zeneháznak a látogatásával fog. Hát ez egy zeneszerzőnek, ez maga, nem tudom.
Így van.
Hát ez így van. Szóval egy nagyon-nagyon jó alkalomnak ígérkezik. Én nagyon bízom benne, hogy ez a közösség élet egyre inkább fejlődni fog, hiszen nagyon fontos ez. Nem minden vakember tud olyan életet élni. Nagyon sokan otthon vannak egész nap, nagyon sokan dolgozni sem feltétlenül úgy tudnak, ahogy mondjuk mi Tamással. Egyszerűen nem adatott ez meg valamiért. Tehát nekik különösen fontos ez, nekünk is nagyon fontos, akik azért világi munkai közösségekben vagyunk azért, én is, meg Tamás is. Tehát ilyen miatt is, meg hát minden egyéb szempontból nagyon fontos, és amiért nagyon-nagyon jó az a vakmisszió, hogy itt együtt szolgálunk. Tehát nem az van, hogy vannak a vakok, akiket segíteni meg gyámolítani kell, hanem vannak a vakok és a látók, és közösen szolgálunk mindenki azzal, amit tud. És ha van rá módunk, természetesen más gyülekezetekben is nagyon szívesen elmegyünk, hiszen nem segít, hogy most itt magunkat itt csupán szeretgessük egy klubban, ahol hú de jó együtt lenni, mert eszünk, meg iszunk, hanem hogy más közösségek, látógyülekezetek is ismerjék azt, hogy mi ez a vakmisszió. És hogy lehet itt ám teljes életet élni. Az nem azt jelenti, hogy otthon ül és sajnálom.
látja magát, hogy jaj, de rossz életem. És ez nagyon fontos, hogy lebontjuk ezeket a meglévő, alapvetően nem feltétlenül rossz szándékból, de meglévő sztereotípiákat a vakságról, meg a vakokról, hogy ezek a vakok, jaj, de nehéz életük is, jaj, biztos sokat kell nekik segíteni, hát azért nem biztos, hogy annyira sokat.
Annyit tennék hozzá, hogy alapvetően szemléletformálást is végzünk gyülekezetekben, és különböző, főleg ugye református teológiákról szoktunk fogadni teológus hallgatókat, pontosan azért, hogy már az úgymond felnövekvő lelkész nemzedék is legalább egyszer az életében találkozzon látássérült emberekkel, találkozzon a vakmisszióval, legyen valami fogalma arról, hogy milyen szolgálatot is végzünk, és egy kis ízelítőt kaphassanak abból, hogyha egyszer majd a gyülekezetükbe bekerül egy látássérült ember, bármilyen módon, akkor ne leblokkolva, lefagyva fogadják, hanem már legyen némi fogalmak arról, hogy hogyan kell viszonyulni helyesen, jól, azt gondolom, hogy Istennek tetszően egy látássérült emberhez, hogy hogyan tudják majd őt betagolni a gyülekezetbe esetleg, milyen módon tudják föltérképezni azt, hogy ő milyen szolgálatra alkalmas. Ebben próbálunk segítséget nyújtani a teológus hallgatóknak is.
Önök még mindnyájan fiatal emberek, fiatal, Natália meg különösen fiatal. Milyen terveik vannak még? Tehát akár tanulás, továbbképzés és család szempontjából is.
Tamás vagyok. Nekem igazából család szempontjából tervem az, hogy végre megállapodhassak. Most hál' Isten kegyelméből egyébként pont a vakmisszióban ismertem meg a jelenlegi páromat, és abban bízom, hogy ez a kapcsolat valóban gyümölcsöző lesz. Egyelőre azt érezzük mind a ketten, hogy Istentől megáldott ez a kapcsolat. Én még teljesen nem adtam fel ezt, ha esetleg valamikor indulna levelezőn, református teológián lelkész képzés, vagy valami kiegészítő lelkész képzés, akkor azt én még szeretném elvégezni, vagy ha ez nem sikerül, akkor egy kántorképzőt a későbbiek folyamán, hogy ne csak gyakorlati szinten legyen meg az, hogy kántori szolgálatot végzem, hanem meg legyen hozzá a papír is.
Köszönöm. Van még valaki?
Nati, mert akkor úgy én utoljára befejezem, csak hogy...
Jó, hát jó. Nekem családalapítás szempontjából én ezt az Úrra bízom. Én úgy vagyok ezzel, hogy amikor úgy, hát ugye az ő akarata nélkül úgy sem történik semmi, amikor küldi nekem azt a bizonyos embert, akivel megállapodok, akkor jön, én nem sietetem, de viszont igen szeretnék majd családot, ez természetes. Terveim között van a mentálhigiénés képzés elvégzése. Februártól lesz, vagy valahol ott tavasszal, illetve hát a főnököm nagyon biztat arra, hogy a teológiát végezzem el, de én úgy érzem, hogy erre még azért érnem kellene.
Nagyon érdekes, mert a jelenlegi páromat, akivel most alakul egy pár kapcsolatom, én is a vakmisszióban ismertem meg. Ráadásul úgy, hogy nem is terveztem nagyon.
Én sem terveztem.
És tényleg így van, vakhölgyről van szó, és hát a mi kapcsolatunk is úgy tűnik most, hogy meglehetősen szeretetteljesen, szépen a maga medrében lassan, de biztosan fejlődik. Tehát nekem már volt pár kapcsolatom, tehát van erről tapasztalatom, úgyhogy ilyen szempontból azért az én életem nem volt egyszerű. Viszont most úgy tűnik, hogy egy nagyon nyílt, nagyon őszinte párkapcsolat vette kezdetét a nyáron. Meglátjuk, hogy ennek mi a kifutása. Ez mindenképpen nekem most nagyon sok örömöt ad az elmúlt hónapokban, ezáltal a fiatal hölgy által. Másodszorra pedig, hát a zeneszerzés, igen, az mindig ott motoszkál bennem, hogy ezt egy még magasabb szintre kellene emelni, mert azt gondolom, hogy az én életemnek ez a magja, az Isten szolgálata mellett. Tehát szoktam viccesen mondani, hogy minden világi dolog, ami az életemben van, tehát munkahely, meg ilyen egyéb világi dolgok, az mind díszlet ahhoz, hogy én zenéjek. És hát nyilván az Isten, aki felettem és bennem él, ő adja a legnagyobb ihletet erre. És nagyon érdekes, mert tegnap kaptam egy messenger üzenetet, aminek nyomán volt egy telefonbeszélgetésem, hogy van egy magyar zeneszerző, aki most szeretne tanítani tanítványokat, és lehet jelentkezni. És az ismerősöm és kedves barátom azt mondta, hogy ő nagyon szívesen tesz azért, hogy én bejussak hozzá. Megmondom őszintén, az elmúlt hónapokban én több embernek mondtam, hogy többek között a páromat is boldogítottam ezekkel a mondatokkal, hogy nekem egy valami nagyon hiányzik az életemből most, hogy a zeneszerzés kapcsán legyen valami, hát ha lehet, akkor vagy egy ilyen tanár-diák barátság, valami ilyesmi, és lehet, hogy ez most úgy, hogy megint csak nem készültem rá, ez most lehet, hogy valósággá válik. Tehát ilyen szempontból mindenképpen van tervem. Nyilván a zeneszerzés a hobbim marad alapvetően, tehát nem gondolnám, hogy én most ebből fogok élni, a művészetben nagyon nem lehet megélni, meg nem is kell, van világi foglalkozásom. Viszont szeretném ezt a nagyon nemes dolgot, ezt a nagyon nemes művészetet amennyire lehet magasrendűen csinálni. És hogyha ez tanár kell, már pedig kell, akkor ám legyen.
Köszönöm szépen mindegyiküknek, nagyon értékes történeteket hallottunk, és teljes életet élnek azok is, akik tulajdonképpen nem látók. Bár azt mondja Jézus, hogy boldogok, akik nem látnak, de hisztek, mi látók sem látjuk Jézus Krisztust, de a hit az csodálatos dolog, és megerősít minket mindenben. És csak a 33. Zsoltár tudom idézni, hogy dünyörködj az Úrban, és megadja szíved kéréseit. Én ezt kívánom önöknek, mindegyiküknek, hogy ezt köszönjük így szépen. Legyen. Isten áldja önöket.
Áldás békesség.
Miklódi Márta műsora hangzott el a látássérültek nemzetközi napja alkalmából. Mária Rádió.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.